T-Rádió. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják, amelyben Horváth Józseffel, a katonai és polgári titkosszolgálatok egykori helyettes főigazgatójával beszélgetünk. Adásmunkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Horváth József, akinek önálló rovata van a Magyar Időkben.
Hát szerkesztő úr, ez így egy, legyünk ennél szerényebbek, az első anyag jelent így meg, és két hetenként kaptam egy fölkérést, hogy egyfajta szubjektív vagy szakmai szemüvegen át nézve az adott aktuális eseményeket írjam meg a gondolataimat.
Amikor ezt a felkérést elfogadta, milyen szempontok voltak?
Hát a Magyar Idők részéről nagyon nagy vonalú volt, tehát ránk bízták azt, hogy miről szeretnénk írni. Azt mondták, hogy akár a világ, akár Magyarország eseményei kapcsán mi hogy látjuk az adott világot ezen a saját szemüvegen, amit ez a szakma ad.
És ugye ennek köszönhető az első dolgozat, ami 15-én jelent meg, a Szolgálatok elbizonytalanítása címmel.
Igen.
Amiben foglalkozik a titkos szolgálatokat ért támadásokkal?
Hát ne nevezzük ezt támadásnak, azért hogy támadás ez komolyabb dolog ennél. Inkább azt gondolom, hogy egyfajta... azt hiszem, hogy inkább úgy, hogy a cím az jól kifejezi ezt, hogy a cél most pillanatnyilag az elbizonytalanítása a szolgálatoknak ebben a jelenlegi helyzetben.
Ez a magyar titkosszolgálatokról szól.
Igen, így van, kimondottan a magyar titkosszolgálatokról szól, hiszen most egyrészt néhány hónapa vagyunk egy választás előtt, másrészt alapvetően megváltozott geopolitikai viszonyok között élünk itt Közép-Európában, harmadrészt itt van egy illegális bevándorlási hullám, negyedrészt egy kimondottan növekedett terrorfenyegetés. Ebben a légkörben, ebben a feladathalmazban gondoltam azt, hogy írni kellene arról, hogy veszélyes dolog az, ha a jelenlegi biztonsági helyzetben a szolgálatokat elbizonytalanítjuk.
Kinek áll érdekében?
Hát nézze, azt azért az ember tudja, látja, adott esetben tapasztalta is, hogy hát a szolgálatok vonatkozásában nem mindenki érzi át annak a súlyát, hogyha ez a területtel kapcsolatosan politikai vagy akár gazdasági érdekek mentén haladva is megtámadja ezeket a szervezeteket, akkor azzal adott esetben nem csak annak a szolgálatnak, hanem az országnak is kárt tudnak okozni.
Tudna mondani egy példát?
Hát az elmúlt 21 évből több példa is lehetne, amiről talán a hallgatók is emlékeznek rá. Én megmondom őszintén, hogy ezekről nem szívesen beszélek. Inkább a pozitív példát, hogy volt olyan időszak azért itt a rendszerváltozás után, amikor egyfajta konszenzus volt a politikai oldalak között, hogy a szolgálatokat nem vonják be a napi politikai csatározások mezejébe, tekintettel éppen arra, hogy a feladatuk azért megérdemli azt, hogy kiemeljék ebből a ütköző zónából, és hát amiről én itt ebben a gondolatok kapcsán én írok, az az, hogy mostanában, amikor itt fölhabzott az, hogy most soros szervezetek vannak-e egyáltalán, nincsenek, milyen formában lehet őket tettenélni, és milyen formában nem, több politikai szereplő részéről is ilyenfajta kisebb-nagyobb csipkelődés, vagy az elbizonytalanítás szándékával is, vagy ha nem is ez volt a szándék, de az eredmény valószínű, hogy ez lehet, tettek olyan kijelentéseket, ami azt hiszem, hogy több komolyságot igényel.
A belügyminiszter, ha jól emlékszem, a téma kapcsán szűkszavú volt.
Nagyon helyesen, igen.
Ezt nem vették jó néven mások.
Hát egyrészt, másrészt pedig én azt hiszem, hogy ennek a hivatásnak, szakmának a sajátosságait nem vették figyelembe, hiszen volt olyan képviselő, aki mondjuk itt a soros szervezetek kapcsán néhány hét után már azzal a meggondolással fordult a rendőrség felé, hogy van-e nyílt nyomozás ebben az ügyben, és hogyha nincs, akkor lám bizonyítva van az, hogy tulajdonképpen nincs is ilyen ügy, hiszen akkor, ha már lett volna, akkor a szolgálatoknak tenni kellett volna valamit. Hát én azt hiszem, hogy aki egy két jobb brit titkosszolgálatokkal kapcsolatos kémregényt elolvas, akkor az pontosan tudja, hogy ebben a világban azért nagyon ritkán van az, hogy mondjuk egy-két hét után egy speciális titkosszolgálati adatgyűjtés már nyílt nyomozati szakba juttatható, mert olyan információk, adatok kerülnek napvilágra. Ez egy időigényes pálya, itt körültekintésre van szükség, különösen azért is, mivel adott esetben itt jogilag is többször minősíteni kell eseteket.
Tehát egyáltalán ki kell adni bizonyos információkat?
Hát erre van egyébként.
A rendőrség rendben van, nem nyomoz, van. Senki nem jelentette föl Soros Györgyöt, egészen biztosan így van, de ettől függetlenül még lehetnek Soros Györgyhöz kötődően bizonyos információk.
Igen, én azt hiszem, hogy erre van egyébként a Parlament Nemzetbiztonság Bizottsága, ahol megvan erre a megfelelő fórum, ahol be lehet számoltatni a szolgálatokat. Ugye a törvénybetűje szerint fél évenként nekik jelentést kell tenniük a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, de eseti jelleggel is van arra lehetőség, hogy kérdezzenek egy-egy adott témában, amire a szolgálatok vezetésének kötelességük válaszolni.
A titkos szolgálatok és a rendőrségi eljárások között mi a különbség?
Hát alapvető különbség van, hiszen egy rendőrség már egy megtörtént bűncselekmény után nyomoz. A titkos szolgálatok jó esetben még a előkészületi szakban igyekeznek föltárni mondjuk olyan cselekményeket, és utána azokat megszakítani, lásd egy terrorakciónak az előkészítése során, amikor, és erről Nyugat-Európában több példa is volt a közelmúltban, hogy patika mérlegen kell azt kimérni és mikrogrammokkal, hogy mikor éri el azt a szakaszt, az előkészület, amikor már jogilag is ütköztethető a jogszabályokkal, és nyílt eljárásban az adott cselekményben résztvevőket el lehet ítélni. Mert ha erre nincs mód, akkor egy szolgálatnak még vagy tovább kell dolgoznia, vagy a sajátos eszközrendszerével meg kell szakítania ezt a folyamatot.
Jó, de akkor ebből az következik, hogyha a titkos szolgálatok hallgatnak, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nincs valami az információk között. Csak ez mondjuk jogilag még nem ütköztethető jogszabályba, tehát nem tudjuk ráhúzni a BTK-nak valamelyik paragrafusát.
Pontosan így van, de attól a szolgálatnak ezzel kapcsolatban a nemzetbiztonsági törvény betűje szerint még kötelessége ezt a felderítő, szűrőkutató munkát folytatnia.
Rendben van. Mitől fog elbizonyítanodni a titkos szolgálat?
Hát nézze, hogyha mondjuk egy országgyűlési képviselő azt mondja, hogy most mi felállítunk majd egy árnyék bizottságot a parlamentben, már önmagában az árnyék bizottság kifejezést ugye jogilag nagyon nehéz értelmezni, aki majd ki fogja vizsgálni azt, hogy milyen törvénytelenségeket követnek el a szolgálatok. Én azt hiszem, hogy annak van egy nagyon-nagyon rossz üzenete. És azért még egyet aláhúznék, hogy néhány hónappal vagyunk a választások előtt, ami egy szolgálat számára kiemelt feladatot jelent, hiszen az, hogy a választások tisztaságát meg lehessen őrizni, az, hogy külföldi vagy bármilyen befolyásolás ebben a demokratikus aktusban ne történhessen meg, az egy alapfeladata egy szolgálatnak.
Na most az Árnyékbizottságot hasonlítsuk össze a Nemzetbiztonsági Bizottsággal, hogy a hallgatók értsék.
Hát a Nemzetbiztonsági Bizottságot ugye a parlamenti munkarendszerben állítják föl, a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a tagjait a politikai pártok delegálják, mindig van egy olyan megállapodás, ami arról szól, hogy mindig az legerősebb ellenzéki párt adja az elnökét a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, ez egyfajta garanciális elem is. Másrésztről a Nemzetbiztonság Bizottságban olyan személyek kerülhetnek be, akik átesnek a legmagasabb szintű átvilágításon.
A C-típusú ellenőrzés?
Hát még régebben volt a C-típus, most már egyfajta átvilágítás van, és ezután az átvilágítás után titoktartási nyilatkozatot téve kerülhetnek be a Nemzetbiztonsági Bizottságba, és ott megismerhetik a szolgálatoknak a tevékenységét.
Ezzel szemben az Árnyékbizottságnál?
Hát ott az egy ilyen szabadon választott műfaj, úgy magunkat kinevezzük egy ilyen bizottságnak, és noha semmiféle jogunk és lehetőségük nincs arra, hogy bármiféle anyagba belenézzenek, ilyen sejtetésekkel vagy csúsztatásokkal igenis a szolgálatoknak vagy rossz hírét keltetik, vagy amit itt ebben próbál kírni, hogy elbizonytalaníthatják a vezetését, hogy hát ha ti ilyen munkát végeztek, akkor majd mi jól meg fogjuk ezt nézni, és ne adj Isten, akkor még ezt majd a jog betűjével is számon kérjük rajtatok. Ami egyébként, hogy
az már fenyegetés lenne.
Hát ez egy, én még nem értékelem fenyegetésnek, inkább csak elbizonytalanításnak.
Egy pillanatra megragadnék annál a gondolatnál, hogy Árnyékbizottságot hozunk létre, ez azt jelenti, hogy azokban sem bízunk már, akik közülünk valók és tagjai a Nemzetbiztonsági Bizottságnak.
Így van, illetve egy lépéssel tovább akarunk menni, hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjait, még egyszer mondom, köti a titoktartás is. Tehát itt egyfajta garanciális elem is benne van ebben, hiszen amit ott megismernek, azzal holnap nem állhatnak ki a sajtó elé, és mindenfajta kontroll nélkül nem közölhetik minden olyan információt, amely adott esetben nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, hiszen még mondjuk egy aktív műveletről kapnak tájékoztatást.
A nem tudom kimondani a szót. A Nemzetbiztonsági Bizottság felé milyen kötelezettségei vannak a titkosszolgálatoknak?
A titkosszolgálatok évente kétszer jelentést tesznek a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, tehát fél évenként. Emellett a bizottságnak joga van arra, hogy a szolgálatoknál helyi szinten is megjelenjenek, ott tájékoztatást kérjenek egy-egy szolgálat működéséről.
Meg van fogalmazva?
Így van. Tehát erre a joga is lehetősége van a bizottságnak, hogy ilyen kihelyezett üléseket tartson, illetve az is, hogy ő magán belül mondjuk egy vizsgálóbizottságot állítson föl egy konkrét eset vagy feladat kivizsgálására, és ezek alapján megnézni azt, hogy jogszerűen tevékenykedik-e a szolgálat, vagy az anyagi lehetőségeit megfelelően használta-e föl, illetve a rendelkezésére álló erőket, eszközöket, azokat a jogszabályok rögzítette feltételekkel használja-e.
Ezzel szemben az Árnyékbizottságnak nincsen semmiféle
lehetősége. És
jelentősége sincsen. Tehát magyarul, ha létrehozunk valamit, akkor nem hoztunk létre semmit.
Hát ez egy kommunikációs játék, igen.
Amivel bizonytalan lesz majd a titkosszolgálat.
Sajnos,
igen. De a titkosszolgálatok működését csak jogszabályok rögzítik, nem? Tehát,
hát természetesen.
Ha én jól dolgozom,
méghozzá kétharmados.
Jogszabálynak megfelelően dolgozom, akkor mitől lennék bizonytalan?
Hát igen, ez így egyszerűen hangzik, de azért azt látjuk, hogy az elmúlt 27 évből is, hogy a egyes választások után mondjuk, amikor kormányváltások voltak, akkor Magyarországon az egyfajta tudomásul vett dolog, hogy például a szolgálatok vezetésében csere van. Hiszen az új kormány olyan embereket szeretne a szolgálatok vezetésében látni, akikben megbízik. És én azt hiszem, hogy ez a fajta jelzés, ez egyfajta üzenet is.
Még ebben a cikkben, amiről ugye szó esett, magyar időkben Horváth József két hetente, mint az egykori elhárítás vezetője, különböző gondolatokat, témákat fejt ki, jár körbe. Ebben a bizonyos december 15-i cikkben szó esik a pénzútjáról, ami egy fontos dolog. Milyen értelemben?
Hát ezt olyan értelemben, hogy szeptember 11-2001 után az amerikai szolgálatok tapasztalatait megismerve, hogy hogy lehet visszafelé fejteni adott esetben egy terrorszervezet működését, szervezeti struktúráit és a végrehajtóknak és a megrendelőknek a személyét. Ebben az egyik legfőbb tapasztalat az volt az amerikai kollégáknak, hogy a pénzútját kell követni.
Ha követhető.
Hát azért az esetek egy jelentős részében a mai világban, amikor már akár az offshore cégeket és az offshore cégeket működteti országokat is kötelezik arra, hogy adjon információkat, illetve azokat a bank biztonságukról elhíresült országokat is most már kötelezik arra, hogy amennyiben bűncselekmény vagy terrorcselekménnyel kapcsolatos gyanú merül föl, akkor azokról a pénzmozgásokról is információt kell adniuk. Én azt hiszem, hogy ezek az elmúlt 15-16 évben jelentősen segítik azt, hogy ezt a pénzútját követni lehessen.
Annak idején volt egy tanulmánya ennek kapcsán, terrorszervezetek pénzügyi háttere. Van egy bizonyos konstrukció, ami azért nehezen követhető.
A Havala.
A Havala.
Természetesen. Ezt 2015-ben itt Budapesten is, hogyha valaki a keleti pályaudvarnál járt, és amikor ez a migrációs hullám itt tetőzött nálunk, akkor azt ott láthatta is Pesten is, hogy hogy működik ez. Tehát, hogyha itt van egy közvetítő, és mondjuk Afganisztánban van a társa, akkor egy mobiltelefonos kapcsolattal azt mondja, hogy itt áll mellettem egy ügyfelem, adjál a ő rokonának 500 eurót, akkor odaadja kézbe az 500 eurót, Afganisztánba pedig 500 eurót plusz a költségeket megkapja azonnal kézbe a másik oldal. Tehát ez valóban egyfajta, úgy mondjuk, hogy mi a magunk világában, hogy ez egy terrorista Western Union, tehát ez olyan átutalási rendszer, ami a terroristák számára egy, valóban így van, ez egy kiskaput jelenthet, ezért is igyekeznek ezt, hogy mondjam, más eszközökkel kontroll alatt tartani.
Jó, de hát akkor ez sokkal bonyolultabb, mint amiről korábban beszélt, hogy majd a bankok jelzik a különböző gyanús pénzmozgásokat, lehet, hogy inkább akkor ezzel kéne foglalkozni, vagy most nem akarok tanácsot adni, de hogyha ilyen szigorú a pénzmosás elleni törvény és egyéb jogszabályok által be van kerítve ez a konstrukció, akkor sokkal valószínűbb, hogy nem ebbe az irányba próbálnak meg majd nagyobb összegeket utalgatni, hanem megpróbálják ezeket a sajátos lehetőséget kihasználni.
Valóban így van, ez a veszély így fönnáll, de én azt hiszem, hogy a nagyobb összegek mozgatásánál már ez a táskás történet azért nem működik. Tehát a Havalánál is ez nem, hogy mondjam, euró százezrekről van
száz
szó.
Felé, és akkor mindenki visz csak $1000.
Igen, de azért ott már százszorosára nő a kockázat, hogy az illető, aki ebben benne van, az mondjuk zsebre teszi. Tehát, hát és ez, hogy elszalad vele.
Álmos könyvek szerint jó dolog.
Valóban így van, de azért ez nehéz dolog már, így ekkora tételeknél én azt hiszem, hogy ezeket leszervezni. Tehát itt én inkább azt gondolom, hogy a terrorszervezetek, vagy a terrorszervezeteket támogató fedőszervezetek már inkább kiépítenek egy olyan struktúrát, ami a legalitás látszatát kelti, és azon keresztül mozgatják a pénzt.
Ezt tessék elmondani mélyebben.
Hát nézze, ez annyit jelent, hogyha mondjuk Osama Bin Laden mondjuk egy terrorakciót meg akart finanszírozni, akkor akár mondjuk egy olyan építőiparral foglalkozó céget használt föl, akinek a számláin való pénzmozgás nem tűnt fel. És az a adott esetben mondjuk $100,000 jogszerűnek tűnhetett mondjuk egy több millió dolláros megrendelés csomagba elrejtve.
Egy dologba segítsünk a hallgatóknak, hogy került a pénz útja a szolgálatok elbizonyítanítása környezetébe?
Hát maga ez a cikk, ez gyakorlatilag az alapgondolat az arról szól, hogy egy soros szervezetekkel kapcsolatos feladatrendszert hogy lehet végrehajtani, és ennek kapcsán, amire mostanában ugye kapjuk a híreket, hogy ezek a jogvédő szervezetek megkezdik a rohamléptekkel és ilyen egyfajta sürgősség látszatával Magyarországon vidéki városokban ilyen leányvállalatokat létrehozni, hogy úgy mondjam, és hát látjuk most már a nyílt információkból, hogy dollár százezrek mozdulnak meg egy-egy vidéki központnak a gyorsított létrehozása kapcsán.
A vidéki központoknak az is lehet a feladata, hogy majd azt a bizonyos sajtóbirodalmat, amiről lehetett olvasni, finanszírozzák?
Akár azt is, vagy ne zárjuk ki azt, hogy hasonló módon, mint amit az elmúlt két évben megtapasztaltunk már a fővárosban, tehát ilyen helyi demonstráció szervezése, aktivistáknak az utaztatása, finanszírozása, felkészítése vonatkozásában is fel tudjanak használni ilyen pénzeket.
Nincsenek irigylésre méltó helyzetben, mert miközben védekezni kell a különböző elbizonyítanítási akciókkal szemben, aközben kéne valamit tenni annak érdekében, hogy a pénzmozgás, ez a fajta sajátos pénzmozgás, ez azért feltérképezhető legyen.
Hát a szolgálatok soha nincsenek könnyű helyzetben, ez a munka egy sajátos szellemi kihívást jelent. Tehát...
De egy bizonytalan szolgált hogy tudja elvégezni?
Hát sokkal nehezebben, én ezért is óvnám őket attól, hogy elbizonytalanodjanak, és azt gondolom, hogy nekik, ha betű szerint és a törvény betűje szerint végzik a munkájukat, akkor nincs mitől félniük.
Horváth József, a Katonai és Polgártitkos Szolgálatok egykori vezetőjével beszélgetünk. Amikor találkoztunk, fel volt háborodva Angela Merkelen.
Hát inkább azt mondom, hogy szerettem volna meglepődni. Az igazi problémát én ott látom, hogy ugye gyakorlatilag egy évvel ezelőtt történt Berlinben az a gázolásos merénylet, amiben 18 ember meghal, és sokan megsérülnek, és utána majd Olaszországban sikerül, miután fél Európát keresztül utazta az elkövető, olasz rendőrök lélek jelenlétének köszönhetően sikerül megállítani és kiiktatni a terroristát, és hát egy évnek kell eltelni ahhoz, hogy az áldozatok hozzátartozóit a német kancellár egyrészről fogadja, másrészről egy évnek kell eltelnie ahhoz, hogy majd a kancellár úgy érez, hogy most már tényleg ideje lenne felgyorsítani azt, hogy a áldozatok hozzátartozói részére kiutalt anyagi fájdalom díj, hogy úgy mondjam, megérkezzen. Tehát azért ez egy számomra egy nagyon szomorú dolog, hogy ez egy évet kellett várni, mert most hadd fordítsa meg, és hadd legyek egy picit cinikus, hogyha mondjuk az illegális bevándorlók azért tüntetnek, láttuk épp az elmúlt napokban mondjuk Rómában 20 000-en azok, akik papír nélkül érkeztek, egyébként gazdasági bevándorlók, hogy őnekik pénz kell, lakás kell és papír kell, hogy szabadon mozogjanak Európában. Lehet, hogy ők nem fognak tudni, vagy nem akarnak majd egy évet várni.
A kancellár nem gondolta ezt végig?
Hát én azt hiszem, hogy
vagy a tanácsadói
nem mérték föl ennek a súlyát, és az, hogy most ott tartunk, hogy gyakorlatilag 4 hónappal választás után Németországban még mindig nincs kormány, és még kilátásban sincs, és látjuk azt, hogy hogy rendeződik át a politikai paletta Németországban, ez ennek a következménye.
Okozhat ez más károkat is?
Hát én azt hiszem, hogy ezek a károk folyamatosan jelentkeznek, hiszen Németországról úgy kell beszélnünk, mint az Uniónak most már egyedüli meghatározó ereje, miután Nagy-Britannia kilépett a rendszerből gyakorlatilag, és ezért az, hogy Németország kormány nélkül, egyfajta ügyvezető kormánnyal, és Angela Merkel egyre inkább egy ilyen bénakacsa állapotba kerül, az az egész Unió vonatkozásában fokozott kockázatokat rejt.
A franciákat nem említette. Hát, meghatározó tényezői.
Hát jelen pillanatban gazdaságilag és politikailag azt kell, hogy mondjam, hogy Németországhoz képest olyan mínuszban vannak, hogy nem tekinthetjük őket ebből a szempontból meghatározónak. Ugyanakkor a jelenlegi francia vezetés a kétségtelenül meglévő katonai erejét kihasználva, illetve Németországnak ezt a bizonytalan helyzetét kihasználva igyekszik magát újra pozícionálni ebben a duetben.
Eddig tartott az Erkély, amelyben Horváth Józseffel, a Katonai és Polgártitkos Szolgálatok egykori főigazgató helyettesével beszélgettünk. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Maros Jantalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon.